Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most, és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 38. Zsoltár első versét. A 38. Zsoltár így kezdődik, haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, Uram, engem! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Krónika második könyve 18. részének első 9 versében. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk meg figyelemmel. A Krónika második könyve 18. részében így szól Isten igéje. Józsafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt, és ő sógorságot szerzett Akhábbal. Néhány esztendő múlva aláment Akhábhoz Samáriába, és levágatott Akháb az ő és a vele való nép számára sok juhot és ököt, és rávette őt, hogy menjen fel vele Rámót Gileádba. Mert ezt mondta Akháb az Izrael királya, Józsafátnak a Júda királyának. Feljössze velem Rámót Gileádba. Ő így felelt, mind én, mind te, mind az én népem, mind a te néped együtt lesz a harcban. Azután mondta Józsafát az Izrael királyának, kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyűjtötte az Izrael királya a prófétákat, mint egy 400 férfit, és ezt mondta nekik. Elmenjünk-e Rámót Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? Azok így feleltek, menj el, és az Isten a király kezébe adja. Józsafát akkor ezt mondta, nincs-e itt több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És mondta az Izrael királya Józsafátnak, van még egy férfi, aki által az Urat megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nékem jót, hanem mindig csak rosszat. Ez Mikeás, a Jimla fia. Józsafát ezt mondta, ne beszéljen így a király. Szólított azért az Izrael királya egyet az ő szolgái közül, és mondta, hívd ide hamar Mikeást, a Jimla fiát. És az Izrael királya és Józsafát a Júda királya ott ültek, kiki az ő királyi székében, királyi ruhákba öltözötten, ott ültek Samária kapuja előtt a térségen, és a proféták mind profétáltak ő előttük. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Úrunk, azért könyörögtünk, hogy a te haragod nagy voltában légy irgalmas hozzánk, és ne ítélj minket úgy, ahogy érdemelnénk. Segíts most a te szent lelkeddel, hogy a szívünk mélyéig átéljük, hogy megérdemelnénk a te ítéletedet. Olyan sok mindent tettünk és mondtunk csak az elmúlt héten is, amivel haragra ingereltünk téged. Bocsáss meg, hogy áthatja a gondolkozásunkat, a szavainkat, az egész viselkedésünket, a képmutatás, a hazugság, az önzés. Bocsáss meg, hogy nem csak egymást, hanem még téged is próbálunk megtéveszteni, sőt olyan gyakorlottak vagyunk már, hogy önmagunkat is képesek vagyunk becsapni. Elhitetjük magunkkal, hogy valami őszinte, ami mögött pedig más bújik meg, Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Dicsőítünk téged Jézus Krisztus keresztjéért. Köszönjük, hogy őre jávaló tekintettel mégis irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük, hogy ő elszenvedte a te haragodat. Áldunk téged Istennek báránya, hogy kiittad a keserű poharat, és ezért jöhetünk mi az irgalmas atyához. Kérünk, atyánk, hogy bizonyítsd meg most újra nékünk, hogy te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Hadd tudjuk újongva elmondani majd, hogy levetted rólunk bűneinknek terhét. Kérünk, erősítsd meg az erőtelent, kérünk, törd össze a mi kemény szívünket, kérünk, legyen a te igéd sziklazúzó pöröly, vagy legyen ír és gyógyító erő. Add mindannyiunknak kegyelmesen azt, amire leginkább szükségünk van. Ajándékozz meg igéddel, szent lelkeddel, külső-belső csenddel, hogy másként mehessünk tovább, mint ahogy ide jöttünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Amen. Valóban a te szent jelenléted után vágyakozunk, Istenünk, de köszönjük, hogy nem is azért kell esedeznünk, hogy te jöjj közel, azt kérjük inkább, hogy minket vonj magadhoz közel. Nem te szoktál elhagyni minket, mi szoktunk otthagyni téged. Talán ezen a héten is elsodródtunk tőled. Engedj most a te közeledbe, és a te szentséged tisztítson meg, járjon át, formáljon újjá. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Krónika második könyve 19. részének első 3 versében így olvashatjuk. Visszatért azért Jozafát, a Júda királya az ő házához Jeruzsálembe békével. És eléje ment Jéhu próféta, a Hanáni fia, és ezt mondta Jozafát királynak. Avagy az istentelennek kellette segítségül lenned, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned, hogy a földről kivágattad az aserákat, és Isten keresésére adtad magadat. Beszéltünk már arról, hogy kinek és hogyan mutatja meg Isten az ő vezetését. Folytassuk ezt a sorozatot. Először egy ószövetségi történetre figyeltünk, és láttuk, hogy Dávid hogyan érthette meg Isten útmutatását. Azután Jézus Krisztusnak egy példázatán keresztül hallottunk meg erre vonatkozó bibliai kijelentéseket, amikor azt mondta a mi Urunk, hogy az ő juhait vezeti és nevükön szólítja. Ma megint egy ószövetségi történetre figyeljünk. És ebből a történetből különösen azt próbáljuk megérteni, hogy mi lehet az akadálya annak, hogy valaki megértse Isten tanácsát, vagy ha megértette, mi lehet az akadálya annak, hogy az cselekedje is. Újra és újra szeretném ellelkendezni azt, hogy milyen óriási lehetőség ez, hogy Isten kész tanácsolni minket. Hogy a mindenható Isten, aki egyedül tudja, hogy mi jó nekünk, és azoknak, akikért felelősekké tett, lépésről lépésre hajlandó vezetni. És milyen istentelen gőg van bennünk, amikor minket ez nem érdekel. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy bármit nélküle is helyesen meg tudunk oldani. Olyan nagy ajándék az, amikor eljut egy ember oda, hogy a szíve őszinte imádságaként mondja azt, amit az énekeskönyvünkben lévő utolsó ének egyik verse így fogalmaz, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Olyan sok fölösleges vágy gyötöl minket, és olyan sokszor becsapjuk magunkat, hogyha ezt kielégíthetnénk, boldogok lennénk, ha az még sikerülne, akkor előbbre jutnánk. Ide koncentrálódik a hívő ember élete, hogy egy vágyat hagy nekem, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. ezen az úton bontakozhat ki igazán minden ember, és válhat azzá, akinek Isten eltervezte, megteremtette, és csak ezen az úton járva lehetünk mi egymás hasznára. Nos, éppen ezért fontos, hogy a Szentírásnak erről szóló tanításaira is figyeljünk. Az a történet, amit hallottunk, két királyról szól, akiknek az volt a kérdésük, hogy megtámadják-e a közös ellenséget, vagy ne. Egyikük, Akháb király előre eldöntötte, hogy támad, tisztán formalitás volt az, hogy utána még megkérdezte Isten akaratát. A másikukat, Jozafátot őszintén érdekelte, hogy mi az Úrnak akarata. Meg is tudta ezt, és mégis az ellenkezőjét cselekedte. Ennek az okát próbáljuk majd megérteni. Akkor történt ez, amikor Izrael országa már két részre szakadt Salamon uralkodása után. Az északi országrész, amely az Izrael nevet örökölte, akkor Akháb uralkodása alatt állt. Akháb hírhetten istentelen, hitetlen király volt, teljesen pogány felesége Jézábel befolyása alatt állt. Délen, Júdában az istenfélő Jozafát volt a király. Általában nem jó kapcsolat volt a két uralkodó között. Most azonban azt olvastuk, hogy ott ülnek egymás mellett szépen, az északi országrész fővárosának, Samáriának a főterén, teljes királyi díszben, és előttük proféták serege zengi kórusban, hogy menjetek az ellenség ellen, mert az Úr kezetekbe adja őket. Ennek a látogatásnak az oka az, amint olvastuk, hogy Jozafát sógorságot szerzett Akhábbal, és most rokoni látogatásra érkezett Samáriába. Neki egy kicsit gyanús ez a nagy egyöntetűség, hogy minden proféta ugyanazt mondja, amit előtte már a király Akháb mondott. És megkérdezi, hogy nincs-e még valaki, akitől meg lehetne kérdezni Isten akaratát. Kiderül, hogy van egy Mikeás nevű proféta, de Akháb mindjárt hozzáteszi, hogy az gonosz ember, mert mindig mást jövendől, mint amit én szeretnék. Jozafátnak ez gyanús lesz, és azt mondta, hogy akkor én nagyon szeretném hallani, hogy ő mit mond. Mikeás meg is mondja, hogy szétszólt nyájthoz fog hasonlítani a sereg, vereséget szenvednek, ne menjenek most az ellenség ellen. És ennek ellenére a két király megindítja ezt a hadjáratot, és ennek a vége az, hogy a tragédia szélére sodorják az országot és a népet. Miért történt ez így? Ott van egy istenfélő ember, aki azt mondja, hogy kérdezzük meg az Urat, megtudják, hogy mi Isten akarata, és mégsem azt teszik. Mi lehet ennek az oka? Szóljunk előbb néhány mondatot Akhábról, aztán majd részletesebben Jozafátról. Akháb számára ez az egész teljesen fölösleges volt. Ő nem igényelte Isten vezetését. Ő tudta, hogy mit akar. Ő határozott, talpra esett uralkodó volt, aki előre eldöntötte, hogy mi lesz. A profétákat sem magától kérdezte meg, csak a sógornak a biztatására. De a profétáktól is azt várta, hogy igazolják őt, és zengjék azt, amit ő hallani akar. Ezért tartotta őket. Udvari proféták voltak, és udvarias proféták voltak, akik a megélhetésért szívesen mondták azt, amit az uralkodó hallani kívánt. És hogyha valaki mégis az igazságot mondta, Isten valódi akaratát, akkor erre Akháb azt mondta, hogy rosszat jövendől nékem. Isten kegyelme őrizzen meg minket attól, hogyha az ő világos igéje elérkezik hozzánk, arra mi azt mondjuk, hogy ez rossz, és megvessük. Sokan hallgatják így az ige hirdetést, és sokan olvassák így a Bibliát, hogy én tudom, hogy mit akarok, de azért megkérdezem még az Urat is. Az azonban nem fogja befolyásolni a döntésemet. Valaki egyszer azt mondta, talán nem botránkozunk meg a hasonlaton, hogy ezek azok az emberek, akik lelkileg beveszik a fogamzásgátlót. És ezekben nem születhet új élet. Meghallgatják Isten igéjét, de az nem teremthet bennük valami újat, mert ők már előtte döntöttek. Mondja csak Isten és az ő profétái, amit akarnak, én tudom, hogy mit cselekszem. Ez Akháb. És Jozafát? Jozafátnak sok rokonszenves vonása derül ki ebből az igéből. Először is az, hogy azt mondja, még ma kérdezzük meg, hogy mit szól ehhez Isten. Igaz ugyan, hogy előtte már megígérte, hogy megy együtt a hadba, és kicsit későn kapcsol, de még mindig vállalja azt, hogy Isten nélkül ne menjünk, azon nincs áldás. És áldás nélkül mi nem tudunk semmi jót kiharcolni a mi népünknek. Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. Aztán, mikor hallja hamis proféták kórusát, Jozafátnak van annyi lelki érzékenysége, hogy kihallja ebből, hogy hamis. Ez irányított informálás. Itt valami manipulálás van. Nem létezik, hogy 400 ember egyöntetűen ugyanazt mondja. Nincs senki, aki tartózkodik, vagy más véleményem van. És mind azt mondják, amit előtte már a király mondott. És ezért mondja, hogy nincs itt még valaki, aki profétálna. És ragaszkodik ahhoz, hogy Mikeást hívják oda. Van-e fülünk arra, hogy fölismerjük a hamisságot, akkor is, ha az szépen van csomagolva. És van még egy rokonszenves vonás a Jozafátnak, amikor Akháb király gúnyosan, becsmérlőleg szól Mikeásról, akkor a nyilvánosság előtt megfeddi. És azt mondja, hogy ne beszéljen így a király. Tudnélik, a próféta az küldött volt. És aki a küldöttet gyalázta, az a küldőjét is gyalázta. És Jozafát erre nagyon érzékeny. A Szent Istent ne merje becsmérelni még a király se. És rászól azon nyomban. Ebből is az derül ki, hogy sok mindent vállal ő. Nem csak jó érzés van benne, hit is van benne, igazi istenfélelem. És bízik Istenben, tőle várja a tanácsot, az útmutatást. Meg is kapja, és mégsem teljesíti. Mi lehet ennek az oka? Kiderül a történetből, hogy a baj előbb kezdődött. A baj ott kezdődött, hogy noha Jozafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt, mégis sógorságot szerzett Akhábbal. Az ókorban az uralkodók a rokoni kapcsolatokat többnyire politikai és gazdasági szempontok szerint irányították, keresték, kötötték vagy szakították meg. Ezért jegyzi meg az ige, hogy Jozafátnak volt gazdagsága és dicsősége, és mégis a rokoni kapcsolatok által akarja ezt növelni. Na de kell azt növelnie? És ha igen, nem az lenne a kézenfekvő, hogy ahhoz fordul, akitől az eddigieket is kapta, közvetlenül az Úrhoz. Ő adott neki gazdagságot, ő adott békességet, hogy fölvirágoztassa az országot, ő adott neki egyre nagyobb tekintét a nemzetközi téren. Miért nem Istentől kér még nagyobbat, ha szüksége van nagyobbra? Miért kell egy közismerten, istentelen, hitetlen, kegyetlen uralkodóval a rokonságot keresnie, hogy azáltal nőjön ő még nagyobbra? Nem véletlen az, hogy amikor hazatér ebből a tragikus csatából, amelyikből Isten különös kegyelme mentette meg őt, de katonák tízezrei maradtak ott holtan, az ő engedetlensége miatt is, akkor az első szó, amit hallania kell, az profétai szó, és Jéhu proféta ezt mondja neki elejébe menvén, avagy az istentelennek kellette segítségül lenned, és az Úr gyűlölőit kellett szeretned? Nyilván mi tudjuk Jézus hegyi beszédének a szellemében, hogy Isten gyermekeinek mindenkit szeretniük kell, az ellenségeiket is, és Isten ellenségeit is. De azon nem változtat a hegyi beszéd sem, hogy Isten gyermekeinek nem az Isten ellenségeinél kell segítséget keresniük, és nem velük kell közös akcióba bocsátkozniuk. Különösen nem így Isten megkérdezése nélkül, mint ahogy azt Jozafát is tette. És ez a baj szülte a következőt. Azt, hogy elmegy udvariassági látogatásra a sógorhoz, és olyan helyzetbe kerül, ahol már nem ura többé önmagának. Aki egy ponton elhajolt Istentől, aki már nem benne vagy nem csak benne bízik, az kiszolgáltatja magát olyan kényszerhelyzeteknek, amelyekben esetleg nem tud helyesen dönteni. Annyira jellemző ennek a leírása, és oly gyakran ismétlődik napjainkban is. Együtt vannak, természetesen királyi pompában díszelegnek ott a nép előtt, aztán jön a nagy lakoma, Akháb megmutatja, hogy van itt bőven minden, hadd lássa a sógor, hogy kivel szerzett rokonságot. Természetesen iddogálnak is lakoma közben, és akkor elhangzik a jól időzített kérdés. feljössz-e velem a közös ellenség ellen? És mit lehet erre mondani? Amikor már rokonok lettek, amikor éppen az ő asztalánál ül, udvariasan azonnal azt mondja, hogy természetesen, mind te, mind én, mind a te katonáid, mind az én seregem, ott leszünk a harcban. És ahogy ezt kimondja, akkor kapcsol. És Isten mit szól ehhez? Józsafát nem így szokott dönteni. Úgy szokott dönteni, hogy megkérdezi először az Urat. Azt gondolta, hogy ártatlan látogatásra jön, és most látja, hogy csapdába esett. Van itt egy szó, ami sokat elárul. Akháb pedig rávette őt, hogy menjen el vele a harcba. Sokféle módja van ennek, hogy valakit valamire ráveszünk. Csak aki szorosan ott marad Isten közelében, csak aki mindig komolyan kérdezi, hogy ő mit akar, az menekül meg attól, hogy csapdákba essen, és későn kapkodjon. Itt már későn kapkod Józsafát, hogy jöjjenek a proféták, aztán jöjjön még Mikeás is, mert noha meghallja Isten üzenetét, mégsem tud annak engedelmeskedni. Miért nem? Mert abban a hitetlen légkörben, abban az Istentől merőben idegen légkörben, a közös mulatozás szellemében nem lehet már engedelmeskedni. Oda nem kellett volna elmenni. Mert ezt a bajt követi a másik. De talán még azt mondhatjuk, ott is megbánhatta volna Józsafát. Miért nem mondta azt, hogy jaj, elnézést kérek. Nem gondoltam a legfontosabbra. Elhamarkodottan ígértem meg. Nos, ez az, ami nagyon nehéz már. Szeretnék mindenkit bátorítani, hogy legyen bátorságunk kimondani ezt is, ha későn akarunk engedelmeskedni. Még mindig sokkal jobb. De erre már nagyon kevesen képesek. Miért? Azért, mert ez olyan, mint ahogy az elmúlt hetekben egy ifjúsági konferencián mondta egy fiatal fiú barátunk, hogy tetszik tudni, az olyan ciki dolog már. Az valóban ciki dolog. Az már kényelmetlen, kellemetlen. Mert mit fognak szólni? A királyi becsület szót megváltoztatja. Egy órával ezelőtt megígérte, és most visszavonja az ígéretét. Milyen ember az ilyen? És ilyenkor szoktuk hangoztatni a becsületet. Bár máskor lennénk becsületesek. De ilyenkor akar becsületes lenni még a hívő ember is. Ha már kimondtam, nem másíthatom meg. Miért nem? Tegyem hozzá, hogy sajnos rosszul mondtam. Nem gondolkoztam, Isten nélkül döntöttem. Nem megyek veled a harcba. De mit fognak szólni? Az az ő dolguk. Az meg az én dolgom, hogy Istenhez hűséges maradjak. Meg az is az én dolgom, hogy az ő javukra lehessek. Nem ebben a harcban maradt-e ott Akháb király a csatatéren, halottan. Nem akkor tette volna-e a legnagyobb jót vele Józsafát, ha nem megy el vele a harcba. Sőt, őt is visszatartja ettől a végzetes döntéstől. Kétségtelenül népszerűtlen feladat lett volna ott a vendégsereg nyilvánossága előtt visszaszívni, amit ígért. De tízezrek életét mentette volna meg vele. Isten utólag mindig igazolja magát. Van-e bátorságunk vállalni őt akkor, amikor talán csak egyedül mi érthetjük, hogy mi itt az ő akarata? Szeretjük-e annyira a többieket, hogy visszarántjuk őket a bűntől? Felelősek vagyunk-e annyira a ránk bízottakért, hogy nem engedjük őket olyan utakra, amiről Isten megmondotta, hogy annak rossz vége lesz? Hogy most nem értik, meg kinevetnek, meg emiatt egyedül maradunk? Ez az ára. Megfizetjük-e ezt az árat? Jézus Krisztus ennél nagyobb árat fizetett azért, hogy mi ne menjünk végig azon az úton, amelyik a kárhozatba vezet. Józsafát félt egyedül maradni. Mert olyan ciki dolog az, hogy kinéznek a társaságból, hogy csak én egyedül vélekedem így, hogy én túlzásba viszem, mert Istennek minden parancsát komolyan akarom venni, azokat is, amik ma már állítólag nem időszerűek. Szeretjük-e annyira, megint csak kérdezem a ránk bízottakat, hogy nem mi megyünk velük együtt a pusztulásba, hanem van bátorságunk odaállni a menet elé, és azt mondani, hogy ez az az út, ami a halálba vezet. Honnan tudod ezt? Onnan, hogy az Úr megmondta. Ti is hallottátok, csak mivel nem ezt akartátok hallani, meg se értettétek. De én Józsafát komolyan vettem, ne menjetek ezen az úton. Ehhez azonban nem volt bátorsága Józsafátnak. Mert mit szól a sógor, mert mit szólnak a népek, mert kinek mi véleménye lesz rólam, és az Isten véleménye, az kit érdekel? Pál apostol azt mondja, hogy csekély dolog az, hogy ti tőletek ítéltessen meg ti. Dobálhattok kígyót, békát rá, ha én tudom, hogy ez a szeretet útja, ezt járom. Ha egyedül maradok, akkor is. Ha mindkét felől lőnek rám emiatt, akkor is. Jézusnak is ez volt az útja. És így szerzett nekünk nagy szabadítást. Ott van-e bennünk az az eltökéltség, hogy én pedig soha semmit nem akarok tenni, csak amit Isten akarataként megértettem. Akkor is ha, és akkor itt sorolhatnánk az ezzel esetleg járó kellemetlen körülményeket. Nem csak a magam érdekében, nem csak Isten dicsőségért, az ő érdekükben is. Így lehetett volna Józsafát itt áldás, így viszont ő maga is majdnem áldozat lett. Mert abban a csatában Akháb hallatlan ravasz módon Józsafátot tette ki az ellenség támadásának a céltáblájául, részletesen le van itt írva, és Isten különös kegyelme volt az, hogy kiemelte az ő engedetlen gyermekét, de mégis benne bízó gyermekét onnan a biztos halálból, és hazavihette. Testvérek, nagyon élesen kérdezi ezen az igén keresztül Isten tőlünk, hogy érdekel-e minket őszintén, hogy mi az ő akarata velünk. Mégpedig úgy érdekel-e, hogyha előtte már voltak is gondolataink, vagy született is bennünk döntés, készek vagyunk bármit módosítani, ha megértjük az ő útmutatását. Csak az ilyen ember érti meg Isten akaratát. Enélkül játék az egész, mint ahogy Akháb részéről volt, hogy mondják csak a proféták, én úgyis tudom, mit fogunk csinálni. Vajon nem ez lapul-e sokszor ott a szívünk mélyén, úgyhogy magunknak sem valljuk be. Jövünk álszent imádságokkal kérdezni az Úr akaratát, és közben nagyon szeretnénk, ha azt mondaná, amit mi már eldöntöttünk. És ha nem azt mondja, akkor találunk mentő körülményeket, hogy miért nem engedelmeskedünk neki. Engedjük itt az Úr asztalánál, hogy leleplezze, ami mélységéig hamis szívünket, és megtisztítsa, és adjon engedelmességgel kész új szívet. Ha így kérjük őt, akkor viszont még mindig lesz akadálya annak, hogy meg is tegyük, amit mondott. És ebből az igéből két ilyen akadályt szeretnék ma különösen hangsúlyozni, azért, hogy azokat Jézus Krisztus erejével legyőzhessük. Az egyik az, ami itt Józsafát esetében nagyon világos, hogy egyáltalán nem mindegy, drága testvérek, hogy kikkel vesszük mi körül magunkat. Hogy miféle proféták szavára hallgatunk, hamis vagy igaz proféták szavára, hogy kiknek a barátságát keressük, hogy kikkel töltünk együtt időt, és mivel töltjük azt az időt. Egyáltalán nem mindegy, hogy kivel ismerkedsz meg a nyáron a Balaton partján, és azt milyen közel engeded magadhoz. Egyáltalán nem mindegy egy hívő vagy a hit útján elinduló fiatal számára, hogy kivel jár együtt, és hogy mit jelent ez pontosan, hogy együtt járnak. És egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz a házastársa, még az sem mindegy, hogy kivel kezd közös üzleti vállalkozásba, mert nem mindegy, hogy milyen szellemi hatások előtt nyitjuk meg magunkat. Szegény Józsafát erre itt egyáltalán nem gondolt. Még inkább föl kell virágoztatni az országot, szerezzünk sógorságot Akhábbal. De elnézést kér, ki az az Akháb? És mi lesz ebből, ha mi sógorok leszünk? És ki kire fogott jobban hatni? És az Istentől van ez? Nem. Akkor ne legyen a sógor. És nem mindegy, hogy mit olvasunk, és nem mindegy, hogy hol tesszük le azt a könyvet, és nem mindegy, hogy mit nézünk meg a tévében és a moziban, és mivel töltjük a szabadidőnket, ha van olyan. Egy szóval nem mindegy, hogy milyen hatásokat engedünk be magunkba. Mert könnyen odajuthatunk, mint Józsafát, hogy jó hiszeműen, naívan, de végül is az Istennel szemben engedetlenül kényszer helyzetbe kerülünk, ahol csak rosszul lehet dönteni. Legfeljebb két rossz közül választhatunk. Bár még innen is van visszatérés, de itt már nagyon nehéz megalázkodnia az embernek, és beismernie, hogy tévedtem, az út eleje volt hibás, és mindaz a rossz, amit mostanig csináltam, szeretnék visszatérni Istenhez. Adjon Isten bátorságot ahhoz, hogyha itt van valaki, innen forduljon meg, de jobb, ha el sem indulunk ezen az úton. És a másik, ami kitűnik ebből a történetből, hogy így a trónon ülve nem lehet igazán megélteni Isten vezetését. Olyan szemléletes ez a kép, szinte maga előtt látja az ember, a főváros főterén ott áll két trónus, Izrael királya és Jozafát a Júda királya, ott ültek, kiki az ő királyi székében, királyi ruhákba öltözötten, ott ültek Samária kapuja előtt a főtéren, és a proféták profétálnak előttük. De hiába profétálnak. Mert amíg valaki a királyi ruhájában, a királyi trónján feszít, addig alkalmatlan arra, hogy Isten alázatos és engedelmes szolgája legyen. Le kell szállni onnan. Le kell szállni, és levetni azt a palástot, ami mögé sok bűnt el akarunk rejteni, és azt tenni, amit egy másik királyról följegyez a Szentírás. És milyen szégyen, hogy ez pogány király volt. Amikor Jónás rövid és kemény igehirdetése elhangzik Ninivében, akkor a niniveiek hittek Istennek, böjtöt hirdettek, nagyjaiktól kicsinyeikig zsákba öltöztek, és eljutott a beszéd Ninive királyához is, és ő felkelt királyi székéből, levetette magáról királyi ruháját, zsákba öltözött, és leült a porba. Innentől kezdve lehet engedelmeskedni Istennek. Trónon ülve nem. Amikor kész valaki megalázni magát, kész nevén nevezni azokat a bűnöket, amik elválasztják Istentől, kész megvallani azt, hogy most már egyedül csak ő benne bízik, nem Akhábban, nem önmagában, nem a szerencsében, egyedül az élő Istenben, aki előtt a porig alázza magát, annak egyszerre világos lesz Isten útmutatása, meggyőző lesz az ő parancsa, és lesz ereje engedelmeskedni annak. És megmenti nem csak önmagát, hanem azokat is, akikért Isten felelőssé tette. Készek vagyunk-e erre? Olyan jó hallani ezt a mondatot, kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. Őszintén kérdezzük-e mi, hogy mit akar ő velünk? Van-e bátorságunk, ha kell egyedül is vállalni azt, hogy az ő útján maradunk? Hogy ne tapadjon semmi tisztátalan a mi dolgainkhoz. És van-e bennünk elég alázat ahhoz, hogy leszállunk arról az összetákolt trónusról, amin olyan szívesen szeretünk feszíteni és uralkodni, levetjük a mi királyi ruhánkat, hadd derüljön ki, hogy mi van alatta, hogy megszabadulhassunk mindattól, amit alatta rejtegettünk. És így lehetünk igazán áldássá mások számára is. Imádkozzunk ezért egy nagyon szép éneknek a szavaival, a 487. éneknek a 3. versét énekeljük. Igaz útadra taníts, hogy veled együtt járhassak, és tőled el ne taszíts, hogy kísértésbe ne jussak. Jó voltodból tarts meg engem én, édes Istenem, hogy a bűn csalárdságát észrevegyem undokságát. A 3. versét énekeljük a 487. éneknek. Hogy a te utad mindig igaz út, és a mi útjaink olyan sokszor hamisak. Bocsáss meg, hogy sokszor keverjük az igazságot a hamissággal. Megvalljuk azt is, hogy ez a mi bajunk, hogy sokszor észre sem vesszük a bűnnek a csalárdságát. Elbódít minket az ördög, ködösít különféle mámorokkal, téveszt meg, és nem tudunk helyesen tájékozódni. Szeretnénk a te világosságodban járni. Szeretnénk most kilépni a homályból, a ködből, a sötétségből. Szeretnénk előtted levetni királyi palástunkat. Szeretnénk megvallani, hogy semmik, senkik vagyunk, készek minden rosszra, és képtelenek minden jóra. Köszönjük, hogy ez egészen másként lehet. Köszönjük, hogy érthetjük és szerethetjük elrendelt utunkat és minden parancsodat. Szeretnénk a te parancsaid szerint járni. Adj nekünk bátorságot a megforduláshoz. Bátorságot ahhoz, hogy vállaljunk téged. Mások érdekében is. Könyörülj rajtunk, hogy ne rettenjünk vissza a népszerűtlenségtől. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy téged is kigúnyoltak, kinevettek, gúnytűztek belőled. Nagypénteken bohócot csináltak belőled a katonák. És te vállaltad mindezt érettünk. És azokért is, akik ezt veled tették. Szeretnénk ebben is követni téged, ha ilyen utat szántál nekünk. Csak le ne térjünk a te igaz utadról, és azon tudjunk vezetni másokat is. Kérünk, őrizd meg bennünk azt, amit most különösképpen nekünk mondtál. És kérünk, őrizd meg a mi fiataljaink szívében azt az igét, amit az elmúlt hetekben hallhattak. Könyörgünk, legyen a te gazdag áldásod a további nyári konferenciákon, ifjúsági gyermekheteken. Felnőttek is hadd tisztuljanak meg, hadd tudjunk leszállni trónusainkról, és hódolni előtted, nagy király, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Kérünk, hogy a te hatalmadat és szeretetedet mutasd meg azoknak, akik különösen nehéz helyzetben vannak most. Így könyörgünk hozzád egy férfi testvérünkért, aki kínok között élet és halál mesdjéjén van. Köszönjük, hogy hozzád kiálthat és tőled várhat segítséget. Légy irgalmas néki. Könyörgünk betegeinkért. Könyörgünk a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akik maguk sem bíznak már abban, hogy megfordulhatnak és más élettel életet folytathatnak. Áldunk téged, hogy te szabadító vagy ma is, Jézus Krisztus. Kérünk ebben a csendben is, tégy bizonyosakká minket erről. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Otthonotokba távozó szeretteim, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.